Szeretettel köszöntelek benneteket. Ma délelőtt az igét Máté evangéliumáról fogom olvasni a 26. fejezetből. Máté evangélium a 26. fejezet 17. versről a 29-ig fogom felolvasni. Tehát így szól Máté 26:17-től. Az utolsó vacsora története. A kovásztalan kenyerek első napján oda mentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle: hol akarod megenni a húsvéti vacsorát, hol készítsük el? Ő ezt válaszolta: menjetek a városba ahhoz a bizonyos emberhez, és mondjátok neki, a mester üzeni, az én időm közel van, nála tartom meg a húsvéti vacsorát tanítványaimmal. A tanítványok úgy tettek, amint Jézus parancsolta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát. Amikor este lett, asztalhoz telepedett 12 tanítványjal. Evés közben így szólt: bizony mondom nektek, hogy egy közületek el fog árulni engem. Erre nagyon elszomorodtak, és egyenként kérdezgetni kezdték tőle: talán csak nem én vagyok az Uram? Ő pedig így válaszolt: aki velem együtt mártja kezét a tálban, az árul el engem. Az emberfia elmegy, amint megvan írva róla, de jaj annak az embernek, aki az emberfiát elárulja. Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik. Megszólalt Júdás is, az áruló, és ezt kérdezte: talán csak nem én vagyok az, mester? Te mondtad, felelte neki. Miközben ettek, vette Jézus a kenyeret, áldást mondott, és megtörte a tanítványoknak, adta, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem. Azután vette a poharat, és hálát adott nekik, és ezt mondta: igyatok ebből mindnyájan, mert az az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. De mondom nektek, nem iszom mostantól fogva a szőlőnek ebből a terméséből, a ma napig, amelyen majd újat iszom veletek atyám országában. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy szeretsz bennünket, és köszönjük, hogy amiket most felolvastuk, az egyszer valóban megtörtént itt nálunk a földön. Köszönjük, hogy ezek valós események, ezek nem kitalált események, nem mesék, Uram, nem valami mondák vagy regék, hanem ezek megtörténtek, te veled történtek meg a tanítványokkal, amikor itt jártál a földön, és köszönöm, hogy az se véletlen, hogy ezek megirattak nekünk, és köszönöm neked, Uram, hogy ezeket komolyan lehet venni, és köszönjük, Urunk, hogy ezekből lehet a te lelked által olyan dolgokat meríteni, olyan dolgokat a felszíre hozni, amely érinti a mi mostani életünket, amely látszólag nagyon különbözik attól az élettől, de mégis nagyon hasonló. Kérünk, Urunk, téged, hogy a lelked által tett személyessé az üzenetedet. Ámen. Na hát nem akarok én teljesen a utolsó vacsoráról nektek beszélni, talán azt majd egy húsvéti alkalommal, vagy egy nagypénteki alkalommal, vagy majd egy későbbi alkalommal. Igazából ebből a történetből egyetlen egy kis momentum volt, ami megragadt, és pontosabban nem is ez a történet foglalkoztatott, hanem egy velem való esemény, ami a héten történt velem, meg aztán az is ráelősített, hogy egy hasonló esemény történt egy kollégámmal, amiről beszámolt. Egyik kollégámmal beszélgettem a héten, és azt mondja, hogy figyelj, bemegyek a suliba, és hallottam egy hírt. Mondom, és képzeld, akkor úgy döntöttem magamban majdnem, hogy felmondok. Hát mondom, ne viccelj már, felmondaná az is, milyen hír lehetett az? Hát egy apróság volt igazából, nem egy apróság, csak valamiért neki az egy érzékeny pontja volt az a kis apróság, és úgy felhergelte magát, gondolom úgy, hogy gondolatról gondolat követett, egyik jött, hozta a másikat, felbosszantotta magát, aztán azt mondja, hát itt hagyom ezt az egész iskolát. Milyen érdekes, ugye? Pont egy ilyesmi, ehhez hasonló dolog történt velem is, hogy hallottam valami kis apróságot, és úgy felháborítottak bizonyos dolgok, össze-vissza rendezetlenül hevertek a gondolataim, az érzések egyetlen egy kis információ miatt. Történt már veletek ilyen? Egyetlen egy kis szösszenetet hallotok, teljesen nyugodtan élitek az életeteket, megy a napi rutin, csináljátok a dolgotokat, és hallasz valamit, történik valami, és minden felborul. Olyan, mintha egy útenger átment a szobátokon, egy buldózer, és minden romokba van. A lelki világotok összedőlve, mindennek keresed a helyét, hogy hová mi tartozik. Ami a legszörnyűbb az egészben, hogy amikor ilyen történik esetleg velük, szerintem ilyen minden emberrel történik. Bizonyos időnként néha megesik velünk, hogy felpiszkál valami, akkor azon gondolkoztam el, csak ennyi kell, hogy kijöjjenek belőlem rossz dolgok. Csak egy kis pöcc, csak egy szó, csak egy tekintet, csak egy rossz nézés, csak egy találkozás, vagy akármi. És már is ilyenek jönnek? Már is esetleg harag jön az én szívembe? Már is megkeseredek? Már is felborul a békességem? Már is minden romokban van a szívembe? Hogy van ez? Ennyire törékeny ember vagyok? Ennyire ott van a felszín alatt mindenféle gonoszság esetleg a szívembe, ami elő tud jönni? Nagyon érdekes. Aztán nem csak az, hogy ilyen hamar, hanem hogy ennyi rossz tud előjönni az emberből. És ennyi rossz indulat tud előszabadulni, mint egy vulkán. Olyan, úgy tudtam magamat, úgy próbáltam vizsgálni a lelkemet, és valahogy úgy láttam, de pont ugyanezt az indulatot éreztem a kollégámban is, amikor erről a héten, hát szerintem nem véletlenül, hogy ő is megélt valamit, meg én is, és így összecsengtek a dolgok. Olyan, mintha egy mérges kígyó lapulna az ember szívébe. Egyszer, mikor valami odaér, mintha megpiszkálnánk egy lukba egy kígyót, kibúj a kígyó, megmar, aztán visszahúzódik. Nekem is. Eltelt egy kis idő, és aztán lecsendesedtek a gondolataim. De honnan jönnek ezek a gondolatok? És hová mennek aztán ezek a gondolatok? Miért jön ilyen elő az ember szívéből? Hívő ember szívéből szabad, hogy ilyen előjöjjön? Nagyon érdekes. Ez foglalkoztatott a héten, és igazából azért választottam ezt az igét, mert amikor az utolsó vacsorán az Úr Jézus együtt van a tanítványaival, egy nagyon érdekes kis szóváltás van feljegyezve itt. Ezt felolvasom nektek még egyszer. Evés közben így szólt. Bizony mondom néktek, hogy egy közületek el fog árulni engem. Egyetlen egy kijelentés. Ott ülnek, esznek. Ez egy örömünnep, a szabadulás ünnep, a húsvéti vacsora. Nem sokszor ettek húst szerintem a zsidók, akkor húst tettek. Jó sült bárányt tettek hozzá, bort ittak, stb. És ott ülnek, és az Úr Jézus egyszer csak, mint szinte ünneprontásként a hangulatot egy pillanat alatt szerintem megmételjezte, egy közületek el fog árulni engem. Nézzétek, mi a reakció. Erre nagyon elszomorodtak, és egyenként kérdezgetni kezdték tőle, talán csak nem én vagyok az Uram? Nézzétek meg, a tanítványok végig egyenként kérdezik az Úr Jézus, én vagyok, én leszek az. Nem tudják, hogy mit csináltak? Hát ennyire bizonytalanok magukba a tanítványok? Jogos ez, hogy ennyire elkezdtek bizonytalanodni? Vagy valami visszaigazolást kértek? Hogy miért született meg a kétely magukba a tanítványokban? Hiszen nem tettek semmi előkészületet arra nézve, hát egy kivételével, ugye Júdás kivételével, hogy elárulják az Úr Jézust. Nem kötöttek senkivel egyességet, és nem úgy voltak ott az utolsó vacsorán, hogy lesték a pillanatot, hogy az Úr Jézusnak valami rossz dolgát kiszemeljék, és egyáltalán semmilyen nem volt a szívükben. És mégis, mikor azt mondja az Úr Jézus, hogy egy közületek el fog árulni engem, mindegyik szívébe hirtelen összerezzen, megijed, és talán csak én vagyok. Az ember ennyire bizonytalan lehet magába? Ennyire lehet, hogy félhet az ember attól, hogy belőlem is kijöhetnek ilyen gonosz dolgok? Nagyon érdekes dolog. Ennyire nem ismerheti az ember azt, hogy mi lakik saját magába bennem? Ennyire nem bízhatok meg magamban? Úgy gondolkoztam ezzel, hogy mit tanít erről a Szentírás. És a Pál apostol, amit írt a korintusi level, első korintusi levélben, van egy érdekes ige szakasz. Hallgassátok ezt meg figyelmesen, és aztán majd mondok ezzel kapcsolatban néhány meglátást. Mert látszólag ez az ige szakasz, ez azzal szemben áll, amit én előbb mondtam, mert én kicsit úgy érzem, hogy az embernek bizonytalannak kell lennie magába. Egy kicsit lehet, jogos ez a bizonytalanság saját magával szemben. És nézzétek meg Pál apostol itt mit mond 1 Korintus 2-ben. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Érdekes. Ki ismerheti meg az emberek közül az, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti meg senki, ami Istenben van, csak az Isten lelke. Mi pedig nem e világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem lélektől jött tanítással. Lelki dolgokat lelki embereknek magyarázva. A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes, mert csak lelki dolgon, lelki módon lehet azokat megismerni. Mit mond itt Pál apostol? Röviden magyarra lefordítva. Hogy mi lakik az emberben, az semmi más nem ismer, senki más nem ismerheti meg, csak aki maga ember. Akiben egy emberi lélek van, az tudhatja, hogy mi lakik bennünk. Hogy mi lakik Istenben, ki, meg hogy mit ajándékozott nekünk, az ki ismerheti meg. Senki más, csak akiben Isten lelke van. Mert az Istenhez tartozik, és az Istenhez való lélek képes az Istent megismerni. És ezáltal tudjuk megismerni, hogy Istenben mi lakik. Ha valakiben nincs Isten lelke, nem tudja megismerni Istent. Ésszel nem lehet Istent megismerni. Érzelemmel nem tudjuk Istent megismerni. Az ő lelke által tudjuk megismerni Istent. Mit jelent az akkor? Ez azt jelenti, hogy aki ember, az megismeri maximálisan, hogy milyen vagyok, meg milyen az ember, teljesen ki tudom meríteni az emberi lét edényét. Szerintem nem ezt jelenti ezt az ige. Nem azt jelenti, hogy akiben isteni lélek van, az teljesen ki tudja meríteni azt, hogy milyen Isten. Akiben emberi lélek van, tehát aki ember, annak megvan a lehetősége arra, hogy megismerje, hogy milyen az ember. De nem azt jelenti, hogy meg fogja teljesen ismerni. Aki Isten szent lelkét megkapta a szívébe, az nem azt jelenti, hogy az teljesen fogja ismerni Istent, és az olyan Isten ismerete lesz, hogy hűha. Nem. Hát Pál apostol azt mondja, mi csak homályosan látunk. Majd egykor majd megismerjük Istent, egy szeletet ismerjük meg. De megvan a lehetőségünk arra, hogy Istent megismerjük. És nézzétek meg, mivel csak a saját magunk megismerésének a lehetőségét kaptuk meg Istentől, tehát hogy megismerjük, de ez nem garantálja azt, hogy teljes mértékben megismerjük magunkat, ezért szerintem joggal lehetünk egy kicsit bizonytalanok abban, és a tanítványok is joggal voltak bizonytalanok abban, hogy vajon nem én vagyok az, aki elárul? Vajon bennem lakik ilyen gonoszság még? És szerintem joggal az ember egy kicsikét óvatos lehet magával kapcsolatban. Én hallottam úgy beszélni testvéreket, hogy soha nem fogom az Úr Jézust elhagyni hűtlenül. Soha nem fogom az Úr Jézust elárulni. Soha nem fogom megcsalni a feleségem. Én biztos nem fogom ezt megcsalni. Hallottam így beszélni testvéreket. Legyen az ő hite szerint, én azt mondom, és nem is ítélem meg. De én ennél óvatosabban fogalmazok. Nyilván nem akarom elhagyni az Úr Jézust, nem akarok hűtlen lenni a feleségemhez se, de inkább az ige dominál bennem, hogy aki azt gondolja, hogy áll, az vigyázzon, hogy el ne essék. Aki azt gondolja, hogy neki van hite, legyél, nem, ez nem egy alázatoskodás, hanem egy Isten iránt való alázat, és valahogy az van a gondolatomban ilyenkor, hogy ugyanaz az indulat van benne, hogy nem akarom megcsalni a feleségem, nem akarok az Úrhoz hűtlen lenni, de Uram, ha te nem segítesz, még erre is képes lennék. Értitek a kettő közötti hangsúlyától? Azért, mert nem tudom azt a tárházat, azt a gonoszság tárházat, ami sajnos bennem lakik. Ezért vagyok kegyelemre szorulva. És nézzétek meg, ugyanezt a gondolatot támaszza alá, mikor Péter azt mondja az Úr Jézusnak, Uram, kész vagyok veled menni akár a börtönbe, vagy akár a halálba is. Hát Péter nagyon érzelmes ember volt. Én szeretem Pétert, mert olyan indulatos, és aztán meg rájön, aztán mindig koppant egyet. De hát sokat koppant, meg őszintén elmondta a dolgait, de Isten meg milyen csodálatos apostollá tette őt. Hány ember, meg milyen munkát végzett rajta keresztül. Hát mikor Péter azért így mondta, hogy én börtönbe megyek, meghalok, az Úr Jézus csak ennyit mondott. Nem szólal meg a kakas ma, amíg háromszor nem tagadsz meg engem. Ma még meg fog szólalni egyszer az a kakas, de addig te már háromszor engem megtagadtál. Ugye, milyen érdekes. Péter nagyon biztos volt magában. Azt gondolta, tudom én, hogy mi van bennem, tudom én, hogy hűséges vagyok, tudom én, hogy kitartok. Azt mondja az Úr Jézus, hát hátrébb az agarakkal, ma mire megszól a kakas, háromszor engem meg fogsz tagadni. Óvatosnak kell lennünk, hogy mi lakik bennünk. Elkezdtem így a tanítványok meg a saját magam belső bizonytalanságán egy kicsit így gondolkozni, hát akkor mit tudhatunk Mi az, amit tudhat az ember a Szentírása alapozva, ami biztosan bennünk lakik, ami mozdíthatatlan és megkérdőjelezhetetlen, hogy bennünk lakik az emberbe. Hát nem foglak felvidítani benneteket, amivel most fel fogok olvasni. Pál apostol ezt mondja, tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó. Hát igen. Mind arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hát ez nem egy jó hír. Ez biztos, hogy bennünk lakik. Vagyis az, hogy tudom, hogy nem lakik bennem jó. Aztán. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem is én teszem, folytatja Pál apostol, hanem a bennem lakó bűn. Ezt a Szentírás mondja, bennem biztos, hogy lakik bűn. Nagyon érdekes. Tehát tudhatjuk, hogy ez bennünk van. És nézzétek meg, nem fejezi be itt Pál apostol, mert aztán azt mondja, de ki szabadít meg engem ebből a halálra ítélt testből, ami bennem lakik. Egyszerűen egyik proféta azt mondja, hogy valahol azt mondja nyilván pozitívban, hogy csontjaimban rekesztett tűz, bennem lakik az Isten igéjének való hirdetésének a készsége, de ugyanúgy bennem van rekesztve, szinte egy vagyok a bűnökkel, és minden igazságom, azt mondja a proféta, mint a szennyes ruha, tehát szinte én vagyok egy szennyes ruha. Azt mondja, de van egy fordulat, ti azonban nem tesz szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. Ha Isten lelke lakik bennetek. Az, akivel történt egy fordulat, onnantól kezdve abban nem csak a bűn lakik, hanem onnantól kezdve Isten lelke lakik benne, átveszi az Isten lelke az uralmat az ő élete felett, és Isten lelke uralma lehet élni. Alatt lehet élni. Ezek a dolgok bennünk lakhatnak. Isten lelke is, meg a bűnös természet is bennünk lakhat. És van egy nagyon érdekes kijelentés, éppen Lovas Gabiékkal beszélgettem a héten egy rövid kis időre, és akkor is feljött ez az ige. Az Úr Jézus mondja, nekem ez annyira tetszik, már nagyon rég nem olvastam az igét, éppen a héten jött fel, azt mondja az Úr Jézus magáról, jön a világ fejedelme, de nincsen bennem semmije. Ezt mondja az Úr Jézus. Jön a világ fejedelme, de nincsen bennem semmije. Jó lenne ezt elmondani. Jön a világ fejedelme, jön az a korszellem, ami körülvesz bennünket, de egyszerűen ez nincsen bennem. Én egy bárka vagyok. Olyan vagyok, mint egy tengeren egy bárka, akiben nem folyik be a víz. Ott vagyok a vízbe, körülvesz az egész világnak a sodrása, a buta gondolkozása, a téveszméje, a hamiságai, de nem engedem meg, hogy a szívem bejöjjön. Azt nem tehetem meg, hogy ne, a kívülről ne legyek vizes. Nem tehetek, minden bárka vizes kívülről. De a szívbe nem engedem be. Két hete, vagy múlt héten, nem is tudom, már voltunk Rebekáékkal osztálykiránduláson. Egy nagyon jó kis osztálykirándulás volt itt a Bihar-hegységbe, és akkor ott a szülők ott beszélgettek, és mikor odaértünk a román határhoz, hát akkor a szülők elkezdték sorolni a határ átkeléssel kapcsolatos régi élményeiket. Hát, amikor a rendszerváltás volt, mondták ott a szülők, hány száz literes, vagy nem tudom, mekkora tankkal jártunk át oda románba, és akkor ott azt megborították, egy kicsit rá kellett állni egy patkára, hoztuk át a benzint, vagy mit tudom én ott, hát biztos ismerős ez a szituáció. Hát nem volt legális, ugye? Nem volt legális, hozták át irdatlan mennyiségű benzint. Hova rejtettük a cigit? Mondták, hogy kellett leszedni a kárpitot, hova rakták? Hova rakták az alkoholt? Volt egy jó hely, nem tudom milyen kocsiba, ahol a motorháztetőbe rakták be a alkoholt, meg a cigarettát. Hát így mesélték a szülők a kis élményeiket, ugye? És valahányszor, hát lehet, hogy jó, meggazdagodtak belőle, nem tudom, de valahányszor átjöttek ezek az emberek a határon, a cigivel, dohánya, vagy benzin, vagy mit tudom, mindig ott volt bennük a görcs, most nálam olyan dolog van, aminek nem szabadna, hogy nálam legyen. Érdekes dolog, nem? Ott volt bennük a rettegés. És milyen jó úgy átmenni egy határon. Én Ukrajnában voltam kétszer talán életemben, és ott azért megnézték a határnál a kocsit, és tőlem itt kereshetnek bármit. Itt nincs semmi. Tehát olyan üres ez a kocsi, semmi nincs benne. És nyugodt lélekkel kereshettek. Semmi olyan dolog nincs nálam, ami nem legális. És valahogy ezt jelenti ezt, hogy amikor az Úr is azt mondja, hogy jön a világ fejedelme, majd keresni fog bennem valamit. Hát nincsen ott semmi, kereshet. Tudjátok, ez azért fontos ezt megértenünk, mert mikor azt nézzük, hogy mi lakik bennünk, akkor azért minket is időről időre meglátogat a világ fejedelme. És keresi, hogy van-e a mi szívünkben olyan,
amire ő igényt tarthat. És hogyha igényt tart, van olyan dolog, amiben bennünk, amire a világ fejedelme, ugye a sátán igényt tarthat, akkor azt mondod, hogy azt mondhatjuk, jó van, akkor vigyed ezt. De ami bennem van a szívemben, azt nem lehet csak úgy odaadni. Az csak velem együtt mozdítható. Az csak velem együtt mozdítható. Ha azt mondja valaki, hogy nézd, az a autóban az a motor, az az enyém. Oké, vigyed a motort. Hát azt külön nem tudom elvinni, csak az autóval együtt tudom elvinni. Akkor el kell vinni az autót. És ugyanígy van a mi életünk is. Jön a világ fejedelme, és azt mondod, hogy nekem csak ez a kicsi rész az, ami nem hozzám tartozik, ami azt mondom, hogy illegális, ami lelkileg illegális bennem, ami nem szabadna, az nem az Úrhoz tartozik. Jön a világ fejedelme egy alkalmatlan pillanat, és visz vele, ránt magával. Egyszerűen egy pici dolgot csak megfog. Elég csak egy szög, elég csak egy kis kampó. Azt mondja, csak az a kampó az enyém az életedbe. Semmi más, be van verve a szívedbe egy kampó. Hát vigyed azt a kampót, hát benne van a szívedbe. A kampóra ráakasztja a maga kötelét a világ fejedelme, és kihúz téged, és úgy kibillenti az életedet a helyéből, és olyan nagy varga betűt fogsz megtenni, pedig csak egy kis részt adtál a világ fejedelmének, hogy azt fel sem tudjuk gondolni. Mi lakik bennünk? Nem muszáj, hogy a világ fejedelme bennünk lakjon. Nem muszáj, hogy a világ fejedelme zálogot vegyen bennünk. Feltettem a kérdést magamba, hogy hogyan kezdődik az, mikor bennünk olyan dolgok, a szívünkbe olyan dolgok kerülnek, amik igazából veszélyes dolgok és nem odavalók. Szerintem egy nagyon-nagyon egyszerű dolgot, egy nagyon egyszerű dologgal kezdődik, úgy, hogy a gonosz dolgoknak, a gonosz gondolatoknak, a gonosz terveknek lehetőséget adtunk. Nem tettük meg, csak megtartottuk, mint opció. Mindig előttünk van két lehetőség, az élet és a halál útja. Ez nagyon-nagyon egyszerű. Egy kis gyerek is megértheti, és nem véletlenül volt az Izrael népe is. Két hegyre, az egyik a Ebál-hegy, a másik Garizim hegy, az élet és a halál útja. Mindig előtted van. Választhatsz. De hogyha neked az a mindig ez a választási lehetőség úgy meg, hogy választhatom ezt is, meg opciót adok, hogy lehet, hogy azt fogom választani. Lehet, hogy azt fogom választani. Onnantól kezdve nagy veszélyben van szerintem az ember. Nem szabad opciót adni annak, nem szabad lehetőséget adni annak, hogy az ember, hogy én esetleg valamilyen körülmények között a rosszat is megtenném. Ez előtte dől el, mindig a kísértés előtt dől el. Mikor benne van az ember a kísértésben, nem fog tudni mérlegelni. Elborul az agya. Egyszerűen elborul az ember agya. És akkor már csak azt fogod tudni tenni, ami benned van, amit előre elhatároztál. És ott kezdődik mindig az, hogy a világ fejedelme benned, a szívedbe elültessen valamit, hogy valamikor te megadtad, nem tetted meg, csak egy lehetőségként azt mondja, hát ha másképp nem megy, akkor esetleg így is megcsinálom ezt vagy azt a dolgot. Nem teszem meg, akkor inkább belehalok. Valahol azt írja a bölcs Salamon talán példabeszédébe, hogy az igaz, nem tudom sajnos jól idézni, de az igaz még akkor is megtartja a szavát, ha kárt val. Ha kárt val. Milyen érdekes. Mert tudja az igaz, hogy a lelke az többet ér. Inkább bukjon a kocsi, inkább bukjon a ház. Ez nagyon nagy kijelentés, azért érzitek. De nem ér annyit, hogy az én lelkembe kárt valljak. És nézzétek meg, sokszor az embernek többet ér az, hogy itt a földön bővölködjön, vagy a földön egy picit előrébb jusson, vagy valami nevet szerezzen, mint hogy a lelkében megőrizze a jó lelkiismeretét. És sokszor nem kér nagyot az ördög. Pár ezer forint. Csak annyit kér. Hát, nem is tudok, nem tudok rá példát mondani. Tudtok erre szerintem magatok is példát mondani, de tényleg sokszor nagyon kevésért eladja az ember a lelkét, és inkább úgy mondom, eladja az ember a jó lelki ismeretét. Hogyan derül ki az, azt is feltettem magamba azt a kérdést, hogy mi lakik benne az emberbe? Mert ugye van azért bennünk ugyanaz a kis félelem, mint a tanítványokban, hogy na hát én vagyok az, én bennem erre kész. Hogyan derül ez ki? Egyrészt az Úr Jézus le tudja ezt leplezni, nagyon könnyen le tudja leplezni. Az ő lelke által, hogyha valaki őszinte Isten előtt, Isten leleplezi, hogy mi van a szívébe. És akkor alázattal tudja mondani, hogy Uram, tisztíts meg ember. De nézzétek meg Jób életét. Jób életében mi történt? Bevádolta az ördög Jóbot, azt mondja, hogy ez az ember, ez nem őszinte. Ennek az embernek az Isten félelme csupán egy színjáték, csupán egy külsődleges dolog. Ez csak azért fél téged, mert nem tudom hány ezer tevéje van, szamara, marhája, 10 gyereke van, nagy háza, sok szolgálja. Hát jó, hogy fél téged, ugye? Ne, azt mondja, ez nem őszinte ez ember. Oké, leplezzük le, húzzuk le a leplet. Mi van akkor Jobb szívébe? Mindent elvett. Mindent megengedett, hogy elvegyen Isten. Még az ő egészségét is. És kiderült, mi van a szívében. És sokszor kiderül a mi szívünk, mikor ér egy veszteség bennünket, vagy nem úgy akarnak működni a dolgok, mikor azok a fogaskerekek éppen nem passzolnak olyan jól, és recseg, ropog a gépezet, és a napjai az embernek úgy telik, hogy még egy nap, még egy nap. Vannak ilyen napok. Mindenkinek, kivétel nélkül. Na akkor kiderül, hogy mi van az ember szívébe. Kiderül, hogy mi ömlik ki abból a szívből. Hogyan derül még ki? Hát az Úr Jézus lehet, hogy csak éppen úgy megérint egy pontot, mint ahogy én is találkoztam a héten, vagy amivel kezdtem az egyik munkatársam, egy olyan információt kapsz, egy olyan dologról értesülsz, ami neked az egy fájó pont. Ki tudja miért? Nem is tudtad talán, hogy benned van. Kiderül, mi van benned. Hogyan tudhatod még, hogy mi lakik benned? Hogyan tudhatod még, hogyan ellenőrizheted le, hogy mi lakik a szívedben? Könnyen meglátszik, hogy van-e valami rossz dolog a szívedben, azon, hogy például az életed nem tud tovább növekedni. Ugye a magvető veti a magot, de ami köves helyre hullik mag, ott nem tud egy bizonyos foknál tovább nőni. És vajon érezted-e azt, hogy a hitnek egy bizonyos fokára eljutsz? Valahova eljutsz. De nem tudsz tovább növekedni. Arra már nincs hited. Azt nem tudod megtenni, nem tudod bevállalni. Ez lehet egy alacsony szint, de lehet egy magas szint. Semmiben nem különbözik a kettő. Semmiben. Mind a kettőben ugyanaz, megrekedt a hitben. Megrekedt az élete. Miért? Azért, mert valami van a mélyben, ami miatt nem tud tovább növekedni az ember. Valami megakasztja az embernek az életén, a gyökérnek a növekedését. Általában olyan dolgok, amiről nem is sejtünk talán, hogy ott van, vagy megfeledkeztünk, hogy a szívemben vannak olyan élmények, olyan sérelme gondolatok, amelyek megakadályozzák, hogy kiteljesedjen az életem. Mi lehet még, ami leleplezhet? Az, hogy más dolgok is elkezdek növekedni az én szívemben. Valamikor nem csak az ige magja növekszik az én életemben, hanem más magok is vannak a szívemben, amelyek növekszenek. Egyről szeretnék egy picit beszélni nektek, amiről a Szentírás is beszél, és szerintem, hogyha valaki odaér a zsidókhoz írt levél 12. részéhez, ezen az igén biztos, hogy meg fog akadni minden bibliaolvasó. Ez így szólt, ügyelvén arra, hogy senki ne hajoljon el az Isten kegyelmétől, hogy a keserűség gyökere felnövekedve sok kárt ne okozzon. Szerintem, ha ide érnek a bibliaolvasók, azért megakadnak. Senki nehogy elhajoljon Isten kegyelméből, mert a keserűség gyökere felnövekedik, és sok kárt fog okozni. Mi ez a keserűség gyökere? Emlékezzetek arra, amikor a zsidók kijöttek Egyiptomból, akkor az utolsó éjszakán, mielőtt kijöttek volna, ott kellett egy páska vacsorát tartsanak. Le kellett ölni azt a bárányt, ugye, amivel megkenték a ajtófélfát, szemöldökfát vérrel, és hozzá áva kellett megenni, felsarúzva a lábukat, felövezve magukat, és hozzá keserű füveket kellett, hogy egyenek. Magyarul olyan fűszer növényt kellett hozzájuk egyen, ahhoz a húshoz, a finom sült húshoz, ami keserű volt. Hát én nem tudom, én annyira nem szeretem a keserű ízt, de ez egy rossz ízűvé tette az ételt. Nyilván ennek többféle magyarázata is van, de az egyik magyarázata az, hogy emlékezzetek még utoljára vissza arra, hogy a ti rabságotok idején Egyiptomba, az nektek keserű volt. Az keserű volt, ott rosszul éreztétek magatokat. És amikor a keserűség gyökere felnövekedik, mindig, amikor keserűség van az ember életében, egy megszomorodás, egy megkeseredés, az mindig valamiért jelzi azt, hogy az életemben egy bizonyos területen rab vagyok. Valamilyen területen nem vagyok rab. Hogyan keletkezik ez a gyökér? Általában úgy keletkezik, hogy van az emberben egy sérelem, egy meg nem bocsátás, egy el nem engedés, mikor bizonyos tekinteteket, bizonyos hangsúlyokkal kimondott szavakat, amiket mondtak nektek, újra és újra lejátszódik a fejedbe. Hát ezt így mondta, láttam a szemén, láttam, éreztem a hangján, és újra és újra, újra. Felhány torgatja az ember, és ahogy ez gerjeszti magában, ahogy ezt éleszti az ember magában, az úgy növekedik. És az a baj, hogy ez sok kárt okoz. Egyrészt az emberben saját magában kárt okoz, hogyha én a mások ellenem elkövetett sérelmét felhánytorgatom, és életben tartom, sőt, még öntözgetem is magamba. Testi-lelki betegséghez juttatja az ember. De másokban is sok kárt fog okozni, azért, mert ez fertőz. Mert ezt fogom fröcskölni. Ez, hát nem tudok már csúnyább szót, már nem akarok mondani. Fröcsköl ki belőlem a gonoszság, a rosszaság, a keserűség, és mások lelkét is megfertőzhetem azzal az elnyomott indulattal, ami bennem van. Nagyon-nagyon vigyázni kell, és ezért is mondja Pál apostol itt a zsidóknak, hogy vigyázzatok, hogy el ne hajoljon valaki az Isten kegyelmétől, hogy a keserűség gyökere fel ne növekedjen. Hogyan van ennek a gyógyulása ebből a keserűségből? Szerintem az Úr előtt ki kell tárni az embernek a szívét, az Úr keresztjére kell nézni, és Jézus szeretetére kell nézni, és azt, hogy nekünk elengedte az Úr a tartozást, akkor én nem lehetek hasonló ahhoz a gonosz szolgához, aki viszont az ő szolgatásának nem engedi el az egyéb tartozásokat. Ez szerintem ez egy egyedül és egyszerű módja, hogy a keserűség gyökerétől megszabaduljunk. Még egyetlen egy dolgot szeretnék nektek elmondani itt a végén, mi lakik a szívünkben, hogyan lehet megszabadulni azoktól a dolgoktól, ezek foglalkoztattak a héten engem, amik bennünk a szívünkben laknak. Ez egy nagyon komoly kérdés, mert akiben felsejlik az, mint a tanítványokból, hogy én is akár lehetnék az az áruló, vagy félek attól, hogy nehogy én belőlem is gonoszság jöjjön. Nyilván, vagy éppen találkozott azzal, hogy magából kitört ez a gonoszság, abból felmerül a kérdés, és bennem is felmerült, hogy hogyan lehet ettől megszabadulni. Szerintem nagyon fontos az, hogy néven nevezve meg kell vallani, el kell mondani. Muszáj. Egyrészt Istennek, de jó, hogyha van egy barátom, van egy testvérem, feleségem, férjem, akinek ezt elmondom, nézd meg, szégyellem, hogy ez lakik bennem, szégyellem, de nem tudok mit csinálni. Ez az igazság. Ez lakik bennem. Ilyen indulatok jöttek ki belőlem. És imádkozz velem. Ez a gyógyulás egyik módja. Vissza kell görgetni az eseményeket. Olvastam múlt héten egy könyvet, egy japán írótól, arról szólt az egész, hogy nem fog nektek azért elmesélni, hogy egy fiatal embert az egyetemi évei alatt kiközösítettek egyik napról a másikra a négy legjobb barátja. Öten alkottak egy baráti társaságot, és a négy legjobb barátja egyik napról a másikra kiközösítette, és azt mondta, hogy mostantól kezdve ne gyere közénk, nem szólunk hozzád egy szót se. De miért? Tudotta azt te is. Ennyi volt a válasz. És eltelt 16 év. És semmit nem szóltak hozzá, és mindenki külön életet kezdett élni, és arról szól igazából ez a könyv, hogy ez a fiatalember elhatározza magát, hogy felkeresi mind a négy barátját egyen-egyenként, és megkérdezi tőlük, hogy miért zártatok ki engem? Miért zártatok ki engem ebből a jó kis közösségből? És nagyon érdekes dolgok derülnek ki. És olyan dolgok, amelyek mondva csinál dolgok, amelyek teljesen félreérthető dolgok, de volt arra bátorsága ennek a fiatalembernek, hogy visszamenjen 16 éve nem látott rokonaihoz, vagy barátaihoz, és tisztába tegye a dolgokat. Ez nagyon nagy dolog. Nagyon nagy dolog. De szerintem, ha az ember ezt be tudja vállalni, akkor képes arra, hogy megszabaduljon azoktól a dolgoktól, amelyek ott lappanghatnak az ember szívébe, ami miatt bizonytalan lehet az élete, és amiatt mondhatja a világfejedelme, hogy hát, van bennem valamid. Van benned olyan, ami az enyém. Nem is szeretnék nektek semmi más mondani. Ne legyetek bizonytalanok, de legyetek alázatosak. Ne féljetek, de az Úr felől legyetek azért inkább nyitottak, mint saját magatokban elbizonytalanni, és az igét még egyszer úgy nektek úgy a szívetekre adom, ha jön a világ fejedelme, nincsen bennem semmije. Ha Ha jön a világ, bár jön a világ fejedelme, nincsen bennem semmije, kívánom, hogy ez igaz legyen az életetekre. Amen.